Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket, a 264. dicséretünk első versét énekelve. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett dicséretünket, a 264-et, és énekeljük azt végig minden versével a másodiktól kezdve. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsessége szerint igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény testvéreim, hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból olvasok, a 19. fejezetből a 28. verssel kezdődően a fejezet végéig. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, leülve figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. És ezeket mondván elölment Jézus, felmenvén Jeruzsálembe. És történt, hogy mikor közelgetett Betfagéhoz és Betániához, ahhoz a hegyhez, amely az olajfák hegyének hivatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, ezt mondván nékik, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki megkérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok neki, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek, úgy találtak mindent, ahogy Jézus nekik megmondotta. És mikor a vemhet eloldották, mondta néki annak gazdája, miért oldjátok el a vemhet? Ők így válaszoltak, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust reáültették. És mikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra terítették. Mikor pedig immár közelgetett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent, nagy fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt mondták, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból ezt mondták Jézusnak, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. Jézus így felelt, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon Jézus, és ezt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén akkor Jézus a templomba kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek a templomban, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. És tanított Jézus minden nap a templomban. A főpapok és az írástudók és a nép előkelői igyekeztek Jézust elveszíteni, de nem találták el, mit cselekedjenek vele, mert az egész nép ő rajta függött, reá hallgatván. Isten szent lelke tegye áldotta ez ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy úgy igaz, ahogy énekeltük. Te alkottál bennünket, tőled kaptuk az életünket. A te szereteted és bölcsességed gondolt el, hogy kik legyünk. Sokfélék vagyunk, Urunk, de van egy közös tőled kapott ajándékunk, hogy öntudatos értelemmel szólíthatunk meg téged. Egyedül, a világ mindenség teremtményei között. És köszönjük, Urunk, hogy most úgy lehetünk előtted, hogy áldunk téged. Tudjuk, hogy jöhetünk eléd kérve. Sőt, jöhetünk eléd úgy is, hogy tele van a lelkünk feszítő miértekkel. azt is tudjuk, Urunk, mert átéltük, hogy van olyan helyzet, amikor csak a számonkérés, a keserű zúgolódás tör elő a lelkünkből. Most köszönjük, Urunk, hogy úgy lehetünk itt, hogy áldunk téged. Amikor lélekben meghódolunk előtted, és áldunk, magasztalunk téged, akkor nyeri el minden ajándék az igazi értelmét. Ami életünket gazdagító ajándékot, szépséget, az is akkor lesz igazán a miénk, ha megköszönjük azt, és áldunk téged érte. Akkor nem leszünk felfuvalkodottak, elbizakodottak, gőgösek, ha minden tőled kapott jót, téged magasztalva megköszönünk néked. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy életünk terhei, nyomorúságai, keserűségei, félelmei is akkor lesznek hordozhatók, akkor szabadul fel tőlük, vagy közöttük maradva a lelkünk, hogyha áldunk téged. Urunk, mi református keresztjének hisszük, valljuk, hogy minden, az életünket elérő rossz, a megpróbáltatás is a te atyai kezedből jön. Nem a véletlen, nem a sors, nem a rossz vagy jó szerencse, és még csak nem is a mi ősi ellenségünk, a sátán, hanem te engeded az életünkre a próbatételt is. Köszönjük, Urunk, amikor megtapasztaltuk, hogy kísértések, keservek, nyomorúságok, betegségek között is erőnk és örömünk voltál. Urunk, előtted állunk most, mint néped, gyermekeid, kérve, várva tőled élő szót, olyan szót, amely, mint az ég harmatja, élteti, erősíti a lelkünket. Szükségünk van rá, Urunk. Ünnepek előtt állva, és életünk sok terhe, feladata, rohanása között, oly nagy szükségünk van az égi harmatra, a te irgalmadra, jelenlétedre, erődre. Krisztus nevében kérünk, áldj meg bennünket, Urunk, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkar énekét, szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar valóban felemelő énekét és szolgálatát. Most Isten igének a meghallgatására készülve, fennállva énekeljük a 162. számú dicséretünk 7. versét, Prédikált a szent igédet, felséges Isten. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, a Lukács evangélium a 19. fejezetében, a 28. verssel kezdődő szakaszban, abból most kiemelem a 37. és 38. verseket. Mikor pedig immár közelgetett Jézus az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent nagy fennszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt mondták, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Egy jól ismert történet, egy páratlan esemény abban az értelemben, hogy Jézus Krisztus egész földi élete szolgálata során csak egyetlen egy alkalommal fogadta el, hogy őt királynak, messiásnak kijáró tisztelettel, hódolattal, imádattal köszöntsék. És ez az egy alkalom, az előbb olvasott esemény, a virágvasárnapi történet. Jézus földi élete szolgálata során többször találkozott ezzel, az akkor még számára is kísértés jelentő gondolattal, hogy királlyá akartá őt tenni a nép. Amikor megsokasította a kenyeret, és csak férfiak több mint 5000-en ettek az általa megszaporított kenyérből, akkor többen azt mondták, hogy tegyük királlyá. Jézus akkor kitért, és később is minden alkalommal kitért azelől, hogy őt királlyá tegyék, de még azelől is, hogy királynak és messiásnak kijáró hódolattal, imádattal köszöntse a nép. Egyszer fogadta el ezt virágvasárnap. Az oka ennek az, hogy Isten rendje szerint elérkezett az ideje egy régi ószövetségi profécia beteljesedésének. Zakariás könyve 9. fejezetében így szól egy régi profécia: örülj és örvendez nagyon Jeruzsálem leánya, imhol jön néked a te királyod, alázatosan, szamárháton, teherhordó szamárnak vemhén. És Isten rendje szerint akkor azon az első virágvasárnapon érkezett el az idő ahhoz, hogy ez a régi profécia beteljesedjék. És Jézus, aki élete minden dolgát, összes tennivalóját, szolgálatát mindig az isteni tervhez igazította, most is így cselekedett, és engedelmesen betöltve a proféciát, elfogadja, sőt, ő maga kezdeményezi, hogy mint király, mint messiás bevonul Jeruzsálembe, és a páska ünnepre oda sereglő hatalmas sokaság, hozsannázva, királynak, messiásnak, Istennek kiáró hódulattal térdre borul előtte. A ruháit teríti elé, és így üdvözli, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Jézus egész földi életére igaz volt, a nagy hét minden eseményére különösképpen is igaz volt, vagy mindig minden az isteni terv szerint valósult meg. Jézus soha nem engedte, hogy siettessék. Többször próbálták rávenni, hogy tedd már meg, amit gondolsz. Azt mondta, nem jött még el az én órám. És nem engedte, hogy belehajszolják eseményekbe. Igaz, azt sem engedte meg, hogy lebeszéljék olyan alkalmakról, olyan feladatokról, amiket Isten elé szabott. Hiába akarja a féltő tanítványi szó visszatartani a kereszthaláltól. Jézus nem lehetett visszatartani. A ráváró szenvedések, a teher, a harc elé is úgy ment Jézus, hogy most eljött ennek az Istentől rendelt ideje, és megy szembe az eseményekkel. Jézus soha nem sodródott, ő mindig az Isten rendjéhez igazodott. És rögtön valamit jegyezzünk meg újra, vagy tanuljunk meg először. Az Isten gyermekének, a hívő embernek kötelessége, és ne féljünk ettől a szótól, kötelessége, és rögtön hozzáteszem boldog kiváltsága, hogy keresi és megérti Isten reá vonatkozó tervét, rendjét, akaratát. És amikor megkeressük, és megtaláljuk, és megértjük, akkor abba engedelmesen beleigazodunk. Amikor ezt tesszük, akkor Isten hitelesítő pecsétje, az áldás megnyugszik az életünkön. A keservesen nehéz úton is kell menni, de az Isten küld arra az útra, és mi azt engedelmesen vállaljuk, akkor az Isten áldása megnyugszik rajtunk. És meglóghatunk mi Isten akarata elől, lehetünk ügyesek, sikeresek, de az áldás nem lesz ott az életünkön. Tanuljuk meg Jézustól, kötelesség és boldog kiváltság, hogy Isten életünkre vonatkozó tervét, rendjét, akaratát keressük, megértjük, és ezt engedelmesen betöltjük. Aki így cselekszik, amikor így cselekszünk, amikor így cselekedtünk már eddig is, életünkön megnyugodott Isten áldása. Egyébként nem. Aztán ennek a jól ismert virágvasárnapi történetnek van egy drámai vonása is. Miközben egy eufórikus, boldog, Jézus előtt hódoló, hatalmas tömeg veszi őt körbe és kíséri, a közben egy ponton egyszer Jézus megáll, és sírni kezd. És az eredeti szöveg többet mond. Azt mondja, zokog. Egy olyan szó, amelyik azt fejezik, hogy fölszakad az emberből a zokogás. Nem csak úgy megkönnyezte Jézus Jeruzsálemet, nem csak potyogtak némán a könnyei, hangosan zokogott. Egyfelől ott az ünneplő sokaság. Másfelől Jézus hangosan zokog. Mert egyrészt tudta, hogy az ünneplő sokaság és ezeknek a fiai, unokái néhány évtized múlva rettenetes ítélet részesei lesznek. Elmondta, kő kövön nem marad ebben a városban. Ahogy Jézus proféciában elmondta, pontosan úgy pusztított el Jeruzsálemet Titus, római császár hadserege. És Jézus sír és zokog, mert egyfelől igaz, hogy ő elfogadja most a királynak kijáró tiszteletet, és a nép is így köszönti, de Jézus már ekkor tudja, hogy a nép egészen mást ért és vár az ő királyságától, és messiás volt alatt, mint amit Jézus gondol. A nép egy a Dávid trónjára törekvő, harcos, diadalmas, e világi értelemben győztes messiást várt, és azt tudta volna segíteni is. Jézus pedig nem a Dávid trónjára ment. Ő trónra megy, a keresztfa trónjára ment. És Jézus tudja, hogy ő és a népe nagyon messze vannak egymástól. Az mindig tragédia, hogyha egy nép és a vezetője elbeszélnek egymás mellett, ha a nép és a vezetője nincs egységben. Hogy ez milyen tragédia, ezt mi is tudjuk. De ez a virágvasárnapi tragédia ennél sokkal nagyobb. Egy nép pusztult bele, hogy nem értette, és nem akarta megérteni a közé érkező király gondolatát, akaratát. Hogy mennyire másként gondolkodtak Jézus királyságáról, messiás voltáról, azt virágvasárnap még csak Jézus látta. Pár nap múlva már a nép is. Ez az egyik magyarázata, hogy néhány nap múlva ugyanez a nép, ennek bizonyos csoportjai, már nem hozsannát kiáltanak, hanem feszítsd meget, öld meg, írtsd ki közülünk. Mi volt ennek a nagyon mély feszültségnek az oka? Hogy Jézus és a népe ennyire mást gondolt Jézus királyi, messiási voltáról. Az ószövetségi proféciák beszélnek a messiásról, mint szenvedőről. Olvasd el otthon Ézsaiás könyve 53. fejezetét. A legcsodálatosabban beszél, a legtisztábban beszél az Ószövetség Jézusról, mint szenvedő messiásról. De az Ószövetség beszélt diadalmas messiásról is. Ezt jól tudta Jézus népe. Csak Jézus népe a szenvedő messiásról szóló proféciákat nem akarta elfogadni. Nekik szenvedő messiásra nem volt szükségük, gondolták. Nekünk diadalmas kell, aki úgy áll az élünkre, hogy végre fölemeljük a fejünket, végre elzavarjuk innen a gyűlölt megszállókat. Ő nekik csak diadalmas messiás kellett. A szenvedő messiással nem tudtak és nem akartak mit kezdeni. Ezt Pál később így fogalmaz egyik levelében, hogy a kereszt a zsidóknak botrány, botránkozás. Nagyon sok zsidó ember számára mai napig Jézus személye és a kereszt a legnagyobb botrány. Jézus virágvasárnapi bevonulása minden örvendezés, újongó hozsannázás, királynak kijáró tisztelet ellenére a szenvedő messiás bevonulása. Ezt onnan lehet tudni, hogy alázatosan jön Jézus. Nem véletlen, hogy a zakariási profécia, az alázatos, az egyszerű, a szegény, a szenvedő messiás proféciáját tölti be ezen a napon, és nem a diadalmas messiás proféciáját. Talán ugye első olvasása, hallása nem tűnik fontosnak, hogy éppen egy szamár csikón vonul be Jézus. De ennek is jele, ez is jel volt, és ennek üzenete volt. A szamáron utaztak, de soha nem harcoltak. Aki szamáron vonult be, az a béke fejedelme volt. Ezt hiába látta akkora nép, nem értette, vagy nem akarta érteni. A saját vágyait, a saját reményeit vetítette ki Jézusra. Ó, de sokszor járunk mi is így. Olyan dolgokat várunk el az Istentől, amit ő soha nem ígért. Csak mi szeretnénk nagyon, és kivetítjük rá. És keresünk igazolásokat életünk eseményeiből, bibliai igékből, mivel szeretnénk meggyőzni az Istent, hogy azt cselekedje meg, amit mi várunk el tőle. Így járt Izrael népe is. Látta a béke fejedelmeként bevonuló Jézust, és mégis harcoló, e világi értelemben harcoló, diadalmas messiást várt. És ezért csalódott. De Jézus nem csak a szenvedő messiás proféciáját töltötte be Ő a dicsőséges. A mindenek feletti hatalmat nyert messiás proféciáját is elkezdte betölteni húsvét hajnalán. Van-e annál nagyobb diadal, mint hogy Jézus legyőzte a halált? És mi tudjuk, hogy a húsvéti feltámadással csak elkezdődött Jézusnak a megdicsőülése. A Jelenések könyve már úgy ír Jézusról, mint aki, figyeljétek, fehér lovon, a dicsőség, az erő, a hatalom jelez. Fehér lovon érkezik, és a neve ez, Királyok királya, Uraknak ura. Elkövetkezik majd, amikor Jézus újra bevonul, már nem egy ország, egy városába, hanem mindenség az emberi történelembe, ebbe a világba újra belvonul, belép Jézus teljhatalommal. Ezt ott, a pere során, amikor éppen halálba küldik az övéi, amikor tudja, hogy a legiszonyatosabb mélység felé megyek, akkor vallja meg először, azt mondja, megláttok majd az ég felhőin eljönni, teljes dicsőségben. Virágvasárnap az alázatos, szenvedő, keresztet vállaló messiást látjuk. Húsvét hajnalán, és azóta hitben, és egykor majd minden szem már láthatjuk, és majd meglátja, a teljes dicsőségben, isteni fenségben, méltóságban érkező messiás királyt, Jézust. És akkor is lehet majd énekelni, hogy áldott, aki jő az Úrnak nevében. És akik már itt a földi életük során egyszer lélekben térdre, arcra borultak Jézus előtt, a szenvedőben is felismerve a dicsőségest, azok az idők végén visszajövő Jézus elé boldog nagy örömmel mennek, hogy végre megérkezett ami dicsőséges Urunk. Virágvasárnap, nagy héten, nagy pénteken a dicsőségét, hatalmát alázatba, megcsúfoltatásba, összetörettetésbe rejtő Jézus van előttünk. De akiben élő hit van, az ebben a Jézusban is látja az Istent. És hadd mondjak ebből a virágvasárnapi történetből egy-két nagyon pici epizódot, amiben fölragyog Jézus istensége. Jézus istenségének a jele, hogy miközben bevonul Jeruzsálembe, az ellenségei moccanni se tudnak. Jeruzsálembe ilyenkor Páska ünnep idején megerősítették, majd mondanák, hogy a rendőri készültséget, akkor a katonaságot, és a helytartó, akkor Poncius Pilátus a kényelmes luxus villájából a tengerpartról beköltözött Jeruzsálembe, hogy szemmel tartsa. A nagy ünnepen mindig mozgolódni kész. A messiási reményeket újra meg újra elővevő zsidókat. Római katonákkal zsúfolva tele a város, az Antónia erőd, ott van a helytartó, akik a legkisebb jelre, hogy itt lázadás lehet, azonnal lecsaptak. Ehhez képest egyes források szerint akár 2,5 millió Jeruzsálemben ünneplő ember hozsannázása közepette vonul végig Jézus, a királynak kijáró tiszteletet elfogadva. És a rómaiak moccanni sem moccannak. A zsidó nép vezetői már hónapok, évek óta csak az alkalmat keresték, hogy mikor lehet Jézust megfogniuk. Most az ő, hogy mondjam, fészkükbe megy be Jézus, ahol ők vannak otthon, ahol az övék minden, és hozzá sem mernek nyúlni Jézushoz. hogy annak idején az oroszlánok vermébe Dánielt, az Isten emberét nem illethették a fenevadok, hogy Isten hatalma féken tartotta őket. Valahogy így történik itt virágvasárnapon is. Az Isten fiához, akármennyire is fenekedik az ellenség, egy ujjal nem nyúlhat mindaddig, amíg az Isten fia ezt meg nem engedi. Majd figyeld meg a nagy hét eseményét olvasva, hallgatva, hogy miközben ott fenekedik sokfajta indulat, emberi aljasság, gyávaság, tanítványi árulás, ördögi mesterkedés, miközben iszonyatos erővel dolgozik az ördög maga Jézus ellen, a közben egy ujjal nem érinthetik Jézust mindaddig, amíg Jézus ezt meg nem engedi. Azt mondja Jézus, én leteszem majd az én életemet. Nem elveszik tőle. Őt nem lehet elfogni, amíg ő át nem adja magát nekik. Jó ezt tudnunk nekünk ma is, hogy egy Úr van ezen a világon. Nem nagy hatalommal bíró kiskirályok, akik packáznak velünk, akik bolondnak néznek, akik elvileg bármit megtehetnek velünk. Ők csak addig mozoghatnak, amíg az Isten megengedi azt nekik. És ha Isten úgy akarja, az ellenség mozdulatlanságra van kényszerítve, és semmit nem tehet addig, amíg az Isten nem engedi. És csak annyit tehet, amit az Isten valamiért megenged. Sokáig Jób sem értette és látta, hogy miért engedi az én Istenem, az én ellenségemet, fölöttem diadalt ülni. Ezért vívódott, örlődött, kínlódott Jób. Sokszor mi sem értjük, hogy miért és meddig engedi az Isten, hogy kitombolja magát a pusztító, az ellenség. De soha ne feledjük, az ellenségnek is az Isten parancsol. Jézus Isten volta itt virágvasárnap is fölragyogott, az ellenségeit féken tartja. Aztán azt látjuk, hogy Jézus nem sodródik az eseményekkel, hanem irányítja az eseményeket. Kiváltsága ez is a hívő embernek. Nem kell, hogy sodortassék, hol ide, hol oda. Lehet egy vezére. Másképp mondom, egy pásztora, aki irányítja az életét, aki előtte jár. Sodródsz, hol ide, hol oda. Csapódik az életed egyik végletből a másik végletbe. Magad se tudod sokszor, hogy merre is megyek, hogy egyáltalán haladok én valamerre. Van valami értelme mindannak, ami történik velem? Vagy csak úgy múlnak a napok, a hónapok, az évek? Egyik megpróbáltatás a másik után? Épp, hogy egy kis öröm támad bennem, valami rögtön megfojtja azt? Ennyi csak? Vagy ott él benned az a meggyőződés, hogy valaki előttem jár? És nem sodródok, vagy sodortatom, még ha sokszor úgy tűnik is, hanem valaki vezet engem, valaki irányít. Jézus istensége felragyog abban is, hogy előre elmondja és kijelenti, hogy mi fog történni. Azt mondja két tanítványának, hogy menjetek be ebbe a szembe lévő faluba, találtok ott egy szamarat, és az ő vemhét, ahogy a régi fordítás mondja, egy szamárcsikót, akin még ember nem ült, és hozzátok ide. És ha valaki kérdezi, hogy miért hozzátok el, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, és rögtön elengedi. És megy a két tanítvány, és azt látja, hogy minden úgy történik. Hajszál pontosan, hogy ezt előtte nekik Jézus elmondta. Erre ember nem képes. Itt az Isten szól, tervez, cselekszik. És Jézus istenség abban is látszik, hogy emberek boldog örömmel mozdulnak az ő akarata teljesítésére. Érdemes Isten gyermekeként Jézusra figyelni, őre elhallgatni, az ő parancsát megtartani. Mert akkor azt fogod tapasztalni, akár a mindennapi életedben, akár ha Isten szolgálatában is állsz, a szolgálati területeden is, hogy Jézus mindig előtted jár. Ő nem azt mondja, hogy menj, gyermekem, az boldogulja, hogy tudsz, hanem előttünk jár. Ha figyelmesek vagyunk, ha figyelünk az ő szavára, ha elhisszük, amit mond, és arra ráállunk, akkor azt fogjuk tapasztalni, előttünk jár az Isten. És olyan szépen rendezi az életünk dolgait, hogy néha csak, hogy megállunk, és hálás boldog szívvel ámulunk. Uram, te ezt mind tudtad előre. Nekem még fogalmam se volt, hogy az előttem lévő útszakaszon hogy lesz, mint lesz. Csak sejtéseim vannak talán, egy csomó félelmem is. De amikor megyek, látom, menet közben tapasztalom, hogy énekeltük, mindent oly szépen intézett. Ismered ezt a boldog kiváltságot, hogy előtted jár a te Istened, hogy ő rendezél az életed dolgait. És végül Jézus istenségének jele, ez talán furcsa lesz, hogy így mondom, de jele annak, hogy egy szamár csikóra ül, amin ember nem ült még. Az Ószövetségben az volt a rend, hogy Isten céljaira olyan állatot volt szabad akár áldozatként adni, akár egyéb módon felajánlani, amin ember nem ült, és még terhet nem hordott. Nem véletlen, hogy a szamár és a szamár csikó ugye együtt jönnek, de Jézus nem a szamárra ül, a szamár csikóra ül, amin ember még nem ült. Mert ez a munkára, teherhordása még soha nem fogott szamár csikó, az Istennek jár. Jézus, mint Isten, a maga alázatos, szegény, szerény, egyszerű voltában, mégis, mint Isten, vonul be ezen a szamár csikón Jeruzsálembe. Virágvasárnap alázatosan, szegényen, a szenvedés útjára készülve vonult be Jézus Jeruzsálembe. Egykor, amikor visszajön a világra, akkor dicsőségben jön majd. Addig pedig egy-egy szívhez jön. Alázatosan, szelíd szóval, csöndesen zörgetve. Jön, mert tudja, hogy szüksége van őre áll a mi szívünknek. A tiédnek is, az enyémnek is. Szükségünk van a szeretetére, mert abban lehet élni igazán. Lehet a szeretete nélkül is élni, de nem érdemes. Jön Jézus, mert tudja, hogy szükségünk van őre áll. Bűntörlők kegyelmére, irgalmára. Szükségünk van rá, hogy ne sodródjunk és sodortassunk, hanem vezetett életek legyünk. És jön ma Jézus azért a szívünkhöz közel, mert nem csak nekünk van szükségünk őre, de akármilyen különös is, neki is szüksége van reánk. Reád is, reád is, reám is. És most lehet, hogy azt mondod, hogy Uram, én reám, te tudod, hogy ki vagyok én, most már én is kezdem tudni. És mégis azt mondod, hogy rám van szükséged. Vagy ebben az egy nyomorult, erőtlen, összetört állapotomban. Igen, így, ahogy vagy. Szüksége van reád. Hogy általad jelenjen meg ő ebben a világban. Az ő irgalma, könyörülete, szeretete, lelkisége. Szüksége van reád. Az Úrnak van szüksége reád. Hiszed? Engedelmesen elfogadod, hogy az életedet a kezébe vegye, és használjon? Erővel is kényszeríthetne a saját szolgálatába, de soha nem így teszi. Úgy von bennünket a szolgálatába, hogy közben átéli a szívünk, hogy ez nekünk méltóság. Ez nekünk sokra méltatás. Ez öröm, hogy az Úrnak szüksége van reánk. Ma Jézus, mint király, mint Isten felkent küldöttje, a messiás, igéje és lelke által jött közel hozzánk, hozzád, hozzám. A szívünk előtt áll, és az ő közelítésére, életünk előtt való megjelenésére lehet, és legyen ez a válaszunk, jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme, megnyitom. Így legyen. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt ott az örökké valóságban Te elvállaltad, hogy egyszer ebbe a világba eljössz, hogy leteszed, elrejted az isteni hatalmadat, dicsőségedet, hogy egyáltalán közel jöhess ez a világhoz. Ó, milyen alázatosan, szerényen érkeztél meg erre a világra ott Betlehemben. És milyen alázatosan, szerényen élted végig az életedet. És mégis, hogy ragyogott a te istenséged? Nem volt semmid, és mégis minden és mindenki a tiéd volt. Nem volt a kezedben fegyver, erőszak, és mégis mindig mindenki a te akaratodat teljesítette. És köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a szenvedő messiás útját. Vállaltad azt a rettenetes golgotai keresztet. Az nekünk készült volna. Ott nekünk kellett volna fizetni vétkeink árát. Köszönjük, hogy vállaltad helyettünk. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy mi láthatunk már téged hitben, teljes dicsőségben. Köszönjük, hogy vallhatjuk, hogy ott ülsz az Atya Isten jobbján, és teljhatalommal igazgatod-e világ, a te néped és minden gyermeked életét. Köszönjük, Urunk, hogy nem múló, ideig óráig nagy hatalommal bíró emberek, események, rabjai vagyunk, ami életünk dolgai ott nálad dőlnek el. Segíts így látni életünk mindennapjait. És köszönjük, Urunk, hogy itt állsz most a mi szívünk ajtaja előtt. Mert tudod, hogy szükségünk van rád. Urunk, te tudod igazán, hányszor jöttél hiába hozzánk. Hányszor mondtuk, hogy nincs szükségem rád. Még nincs, vagy már nincs. Vagy így, ahogy te jössz, Uram, így nem. Köszönjük, hogy most újra itt állsz a szívünk ajtaja előtt. És köszönjük, hogy most sem erővel, nem hatalommal, hanem szent lelkeddel, könyörülő irgalmaddal, szereteteddel zörgetsz a szívünk ajtaján. Segíts, hogy megnyissuk. Urunk, hadd könyörögjünk hozzád nemzetünkért, népünkért. Urunk, oly nagy szüksége van a népünknek arra, hogy minél többen megtaláljanak téged újra. Urunk, nem volt ott akkor Jeruzsálemnek jövője, mert elvetett téged. És minden népre igaz ez azóta is, Urunk. Egy népnek jövője csak veled van. Ha téged megismer, ha előtted meghódol, ha te élet törvényeit szerint éli az életét. Urunk, adtál már nagy megújulást sokszor a mi népünknek. Így adtad a reformációt. Így adtad az 1940-es évek végén a nagy ébredést. Urunk, hisszük, hogy lehet újra, megújulása, hozzád térése a mi népünknek. Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts, hogy a mi hozzád térő, benned naponként megújuló hívő életünk legyen kovász a mi népünk egésze számára. Hadd áradjon át rajtunk, Urunk, a te lelkiséged, a te rended, a te szereteted. Könyörgünk, Urunk, családjaink, gyülekezetünk betegeiért, roskasztó terheket hordozókért, a gyász terhe alatt roskadozókért. Urunk, erősíts, vigasztalj, bátoríts minket. És hadd kérjük, Urunk, hogy áld meg az előttünk álló hét napjait, egyfelől munkánkat, sokfajta tennivalónkat, adj erőt, bölcsességet, meglátni, hogy mi a fontos, és mi a mellőzhető. Áld meg munkánkat, és adj erőt, Urunk, naponként lelkiekben készülni a nagy ünnepre. Áld és szenteld meg életünket. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal, mostantól fogva mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok apja mai számát, illetve egyéb kiadványait az iratterjesztésünknek. Még itt a templomban, nekem balkész felől találhatjuk meg iratterjesztésünk szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Jövő hét ugye nagy hét. Minden este 6 óráig kezdettel itt a templomban nagyheti bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk. Nagypénteken délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is tartunk istentiszteletet, és mindkét alkalommal megterítjük az Úr szent asztalát is. Húsvét mindkét napján délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartunk, és úrvacsorát osztunk. A konfirmációs csoport tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szombaton 10 órakor kerül sor a konfirmandus órára. Szeretettel és nyomatékkal hadd hívogassak mindenkit a jövő hét alkalmaira. Tudom, hogy a mai világban nem egyszerű megoldani, hogy az ember 6 órára ide érjen. Ha nem is sikerül minden este, meg ha esetleg erőfeletti áldozatot is kíván az, hogy ide tudjunk jönni, legalább egy-egy alkalommal, ha lehet, jöjjünk. Szükségem van az ember lelkének, hogy ne csak úgy oda zuhanjon az Isten szerinti nagy ünnepre, hanem legyen legalább egy-egy este, egy pár perc, egy fél óra, amikor az ember meg tud állni. Isten jelenlétében tudnak rendeződni a gondolatai, tisztulni. Isten igéje beszélhessen velünk. Ha lehet, oldjuk meg, hogy estéről estére itt legyünk, és együtt készüljünk az ünnepre és az úrvacsorai közösségre. Az úrvacsorát akkor lehet áldásul venni, ha az ember arra készül. Egyébként sem vendjük vendégségbe csak úgy futtában. Arra készülünk. Az Úr szent vendégségére még inkább lehet, és érdemes készülni. Soha senki nem lesz méltó arra, hogy ide jöjjön. Ez nyilvánvaló. De szükség van arra, hogy az ember lélekben készüljön. Hogy valóban áldásul legyen neki az úri szent vacsora, a Krisztussal megélt, ilyen módon való közösség. Szeretettel hívogatunk hát mindenkit a jövő hét alkalmaira. És végül hirdetem, hogy egy gyászoló család is van közöttünk ma. Az elmúlt héten temettük el Holló Tiborné testvérünket, aki 73 esztendőt élhetett. Ő régóta egyháztagunk volt, de jó néhány év óta már betegsége, testi erőtlensége nem engedte, hogy ide jöjjön közénk, de hozzánk tartozott, ő közülünk való volt. Isten áldja meg az ő emlékét, szerettei hozzátartozói szívében, és adjon nekik vigasztalást és erőt békességet. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt a 464. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.